Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Nehéz volt! Na hát, kedves hallgatóim, halad az idő, hogyha jól nézzük, akkor 4 előadási hetünk van hátra, úgyhogy rá kell dobni egy lapáttal. Na, a lényege az, hogy múlt alkalommal láttuk a harmonikus rezgőmozgás kérdéskörét, meg is állapítottuk a foronómiai görbéket, és most pedig a múltkori ígéretemmel összhangban olyan mechanizmusokkal foglalkozunk, amelyek, hát ugye egyrésztről az egyik fajta, a kulisszás hajtómű pontosan előállítja a harmonikus lengőmozgás mozgástörvényét. A másik változat, amelyik gyakorlatban elterjedt, egy némiképp hát kicsit torzítva adja vissza ezeket a mozgástörvényeket. Tehát jön a kulisszás hajtómű. Én szépen alapvetően körmozgást ide-oda alternáló, váltakozó mozgássá alakít. Az tulajdonképpen egy lengő mozgás, és látjuk, hogy a mozgás törvények tökéletesen megfelelnek a múlt alkalommal hát dinamikai alapon kapott harmonikus lengő mozgás összefüggéseknek. Tehát, mit tud ez csinálni? Egyenletes körmozgás. Betintése, amit kapunk, harmonikus lengőmozgás. Így. Hát ez egy mechanizmus, egy szerkezet, ami mindjárt látjuk, hogy hogyan épül föl. Föl is vázolom itt. Vennék itt egy középvonalat, és akkor hát erre próbáljunk építkezni egy kicsit. Az egyenletes körmozgás végző pont, azt egy forgattyú fogja megvalósítani, és onnan vesszük le a mozgást, látjuk milyen módon. Hát körülbelül itt lenne neki a forgattyú sugara, és akkor az ember hát megrajzolna ezt a kört. Körülbelül így. Itt lenne a vizsgált pontunk. Most ez a pont egy kis körrel jelentkezik, igazából egy csap, amelyik hát a tengelyhez forgatjuk arral kapcsolódik, majd mindjárt megrajzolom azért, hogy néz ez ki. Minden esetre most egyelőre azt fogjuk nézni, hogy erre a csapra mit tudunk rászerelni egy tégla alakú kis szerkezetet, amelyik függőleges tengelyen itt áll, majd ennek lesz a neve kulisszakő. Hogy hogyan épül tovább, azt mutatom. Tehát a következő. Itt jön nekem két függőleges vonal. Ez lesz az a vezeték, amelyik a mozgást majd szépen számunkra biztosítja. Van egy ilyen kis kiszélesedő vége, ez tulajdonképpen a megmunkálásával kapcsolatos, mert ezt ugye gyarulással szokták csinálni, ezt a belső felületet, legyen egy kifutása neki. És tulajdonképpen egy keretet látunk itten. így nézne ki. Így. Hát ez a keret az magáért beszél, és benne van ez a narancssárga kis tégla test, amelyik a csapra illeszkedik. Hát kérném, ezt én most elengedem, akkor leesik, igaz? Ezt valahogy meg kéne tartani. A megtartása következőképpen történhet. Jön ide egy rúd. Másik irányba is. Itt szépen túlhalad ebbe az irányba, és egy picit vastagabbra veszem. Így. Ha már a másik úgy sikerült. Hát kérem szépen, meg kell ezt támasztani. Figyeljük csak meg, itt van egy középvonala neki. Amikor ez az egész dolog ide mozdulna, itt a középvonal. Annyival arrébb kell menni, amennyi a fél mérete, és azon kívül lehet ezt megtámasztani. Úgyhogy ez ne essen le, illetve el tudjon csúszni vízszintes irányba. Ugyanez a meggondolás lehet, veszem ezt a fél méretet, innen fölmérem, ettől egy kicsit kijebb helyezem el a támaszt, amelyik itten biztosítja a helyzetét. Nyilvánvaló, hogy a rúdnak elég hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy ne bújjon ki a támaszból, hát azt feltételezzük, hogy megvan. Hát ez a sárga keret és a hozzátartozó vízszintes rúd, ez most tényszerűen mozgásképes. Ha én megfognám itt a végét, akkor lehetne csúsztatni jobbra-balra. Na most viszont nem ez a célunk, hanem az, hogy a forgattyús tengelyről, ami itt ugye nem látszik, mert bizonyos részében fedve lenne, itt lenne egy ilyen forgattyúkar, ami itt hát fedve van bizonyos részeken, látszik vagy nem látszik. Így. És akkor ezt forgatni lehet omega szögsebességgel ezt a tengelyt. Mi történik? Gondoljuk csak egy kicsikét, egy fi szöget adok neki, egy fi növekmény, delta fit, arrébb mozdul, akkor ez el fog csúszni fölfelé ebbe a vezetékbe, és a vízszintes irányú mozgás kialakul a hajtórúdon. Tehát arról van szó, hogy ez a vége, ez majd ide-oda mozgást fog végezni. Itt van az alternáló mozgás, tulajdonképpen a pontnak a mozgását vetítjük erre a elvezetési irányra illeszkedő egyenesre. Na, hát a dolog így elképzelhető, azt mondom, hogy mondjuk itt lenne ez a forgattyú kar, akkor lehetne rá elképzelni egy csapot, így. Így nézne ki ez a dolog. Akkor itt lenne nekem a tengelyem. Itt lenne a forgattyús tengely. Ami itt látszana azért, hogy hova bukik ki. Igaz, megfogom, mint a kerekes kútnál, és lehet forgatni. Itt van az a pont, amit megrajzoltam. Erre jön ráhúzva szépen az a kis, ugye milyen színű, az talán narancssárga volt, ide van ráhúzva ez a milyen irányú, ez körülbelül ilyen irányú. Jó, hát körülbelül ez van, ezt a kulisszakövet ráhúzzuk a forgattyúcsapra, és utána beleilleszkedik ebbe a vezetékbe. Tehát itt van a kulissza. Forgattyúcsap, forgattyúkar. Forgattyú rövidítve csap. És hát itt van tulajdonképpen a elvezetett, igazából egyenesbe vezetett rúd. És itt vannak a támok, vagy támaszok, maradjon tám egyszerűen. Hát kérném szépen, a dolog elképzelhető. ha én megadom az omega szögsebességet, akkor szeretném meghatározni azt, hogy milyen jellemzőket kapok erre az alternáló mozgásra. Hát azt mondtam, hogy harmonikus lengő mozgás lesz ez valóban. Így alakul. Ha most az ember avval indulna el, hogy fölveszi ezt a forgattyúkört itt még egy példányban, csak abból a célból, hogy jobban lássuk, ugye nagyon nagy nyüzsgés van itt a szerkezetekben. Itt lesz nekünk egy koordinátarendszerünk. Itt lesz egy vízszintes tengely, X irányba. Akkor azt mondhatnám, hogy ez a pont R távolságra van, ez pedig 2R távolságra, hiszen itt a forgattyúkörnek megvolt az R sugara. Ezen fog mozogni, és most ebben a helyzetben néztük a dolgokat. Azt mondhatom, hogy egy físzögben mért elmozdulás állapotát vettem föl. Na és akkor a sebességet itt fölvehetem, mert a kerületi sebesség itt van. V. Nézzük meg, hogy hogy lehetne ennek a vetületét meghatározni. Hát ha a vetületét akarom venni, húzok párhuzamost a két koordinát a tengellyel. Ez itt egy merőleges. A fi-szög viszont itt látszik. Ez a szög ismét fi, merőleges tárú szögekről van szó. Tehát tulajdonképpen a kulissza sebessége az fel is írható lesz mindjárt a V-nek a vetületeként. Hát most mielőtt ezt tenném, nézzük azt, hogy a forgattyúcsap helyzetére mit tudok mondani. Egy X helyzet. Ezt az X-et én föl tudom írni. Tehát akkor az alternáló mozgás jellemzői. Azt mondanám, hogy engem érdekelne az X-nek az alakulása. Hát először a fi függvényében írom föl, és aztán figyelembe vesszük, hogy a fi hogyan függ a T-től. Ugye a fi egyenlő omegászor T, az nekünk majd jó lesz, omega egyenlő állandó esetén tudjuk számítani majd az időfüggését. Egyelőre azt mondom, hogy hogyan néz ez ki. Ezt a távolságot nézem most tehát. X távolság az origótól. Mennyi az? R minusz R szer koszinusz fi. Ide mindjárt figyelembe veszem, hogy a fi egyenlő omegászor T. Ezzel megvan a X irányú helyzet, tehát a kulissza helyzet, XK, mondjuk legyen a kulissza helyzete K-val, T egyenlő R-szer 1 minusz koszinusz omega T. Ezt föl is tudnánk rajzolni, mindjárt föl is rajzoljuk majd. A sebesség hogy néz ki? VK, mint a T függvénye. D per DT, XK, mint a T függvénye, hiszen tudjuk a sebesség a helyzet jellemző függvény deriváltja, most nem vektoroztunk itten, ugye? Hogy fog kinézni? Hát ebből lehetne kiindulni, hogy mi lesz az. No, itt van konstans, az kiesik. Koszinusznak deriváltja mínusz színusz, és az R-rel be volt szorozva, mínuszszor mínusz az plusz, R-szer omegászor színusz omega T. Na hát itt kezd valami már látszani, hogy ez egy harmonikus lengő mozgás, ha az előbbiről nem ismertük föl, mert kicsit az el van tolva ugye a bizonyos középértékkel. Tehát itt a VK, mint színuszos folyamat adva van. A gyorsulás, AK, mint a T függvénye. Hát csak használjuk azt, amit tudunk, D per DT, mit kell csinálni, leírtam. A mögötte álló függvényt idő szerint differenciálni, nyilván a VK-t kell ideírni. Erter omegát leírhatom, mert ez konstant, színusz deriváltja, koszínusz az a valami. Erter omega négyzetszer láncszabály alkalmazásával megvan. Tehát megvan a elvezetett rúd, vízszintes rúd gyorsulása. Itt van. Na, ha néznénk a foronómiai görbéket, akkor a következőt látnánk. Ugye az, hogy itt periódikus mozgásról van szó, az a konstans omegából szépen adódik, tehát a omega egyenlő 2 pi per nagy t, t egyenlő 2 pi per omega. Periódussal. Akkor nézném, hogy néznek ezek ki. Hát idő függvényébe fölvehetném, akkor itt lenne a 2R a kitérésre, XK-ra, és akkor alatta pedig jöhetne majd a sebesség és a gyorsulás. Így. Ezzel előkészítjük a munkánkat. Ha mondjuk itt lenne a T, akkor ez mindegyikre érvényes. Itt volt az érus. Itt lesz a VK, itt lesz az AK. Feltéve itt volt egy zérus még. Na, hát akkor ezt az első dolgot itt látjuk, hogy az X-nek mit kell csinálni. Ezzel a nullától való indulással be kell futni az R-től először a nullától R-ig, aztán R-től 2R-ig, és akkor ott, amikor a itten pont pi per negyednél van, a periódusnak a negyedénél, akkor fog tulajdonképpen a mozgás átfordulni valamilyen formába. Kijelölöm azt, hogy a teljes periódus idő felénél ugye mi történik? Mozgott a pont itt az íven, vetülete jött erre, T félnél elérte a maximális X-kát, utána visszafelé fog majd jönni. Hát itt látom, ilyesmit látnánk itt, ugye itt indulna valahogy, és akkor megcsinált egy periódus, utána csinálhatok én még periódust ide, még egyet, 2T, szépen, tehát mondjuk ideig. És akkor itt lenne ide elér, egynegyednél a feléhez, így. És itt tovább. Itt lenne az XT, XKT függvényem. Aztán nézem hozzá a sebességet. Hát az meddig megy ki? Addig megy ki, amíg a R-szer omega kerületi sebesség érvényesül pluszba és mínuszba. Mínusz R-szer omega. Nézzük csak a dolgot. Amikor ez a forgatjukar fordul tovább, először itt volt nulla helyzetben, sebességnek a függőleges vetülete erre az elvezetés irányra zérus. Amikor pont itt van 90 foknál, pi negyednél, akkor pont megegyezik R-szer omegával, ugye? Hát hiszen konstans tök sebességgel mentem, és aztán utána szépen a félperiódusnál megint zérus. Úgyhogy itt vagyok, ezt látnám. Félperiódusnál megint zérus, hozhatom, így, és menne tovább. Hát ugye simán. váltjuk át, itt van a VKT. D per DT a kapcsolat, fölfelé pedig lesz egy integrál kapcsolat, ugye? Ez megfordítás. Na most jönne ennek a deriváltja, mondja, hogy ez hát koszinuszos függvény, rendbe valónak látszik, és azt is ellenőrizni tudjuk, hogy vajon jó-e a elképzelésünk. Azt, ahol zérus kell legyen a gyorsulás, azt én berajzolom. Itt zérus kell legyen, mert az iránytangel se nulla. Itt is a felénél zérus. Itt is zérus. Itt is zérus. Ahol a derivált igaz iránytangens, ezeket már is megtudom, tehát nevezetes pontokat ki tudom tűzni, és egy mérnök hallgatóhoz méltó rajz tud keletkezni ilyen kis meggondolással. Na most itt milyen a derivált? Pozitív. Innen kell indulnia, és ez lesz a R-szer omega négyzetes szint. És akkor a koszinusznak megfelelően körülbelül így. Itt van mínusz R-szer omega négyzet. Tehát megvan nekünk es meg az AKT. Lefelé deriválással jutottunk, így vezettük le, és visszafelé pedig elvezetne egy integrál. Tehát itt van a kulisszás hajtómű által megvalósított mozgás. Ugye nagyszerű, nézzük, ez egy mérnöki eredmény. Nekem van egy forgómozgásom, és valahol szükség van erre az alternálum mozgásra, itt van a megoldás. Ez egy mechanizmus, amelyikkel ezt meg tudom oldani. Na hát, az, hogy ez harmonikus lengőmozgás, azt nem kell külön magyarázni, mert látjuk a színusz-koszinuszos mozgás törvényt. Na most jön a következő dolog, amikor a mozgás jellemzőket, legalábbis a sebességet és a gyorsulást mi szeretnénk a elvezetett rút helyzetének x-nek a függvényében megadni. Tehát mozgás jellemzők az xk kulisszakitérés függvényébe. Ezeket keressük, hát az X-et önmagával nem érdemes nagyon, az ugye lenne egy 45 fokos egyenes, ami elindul nullától, eljönne a kéter magasságig, abban nem érdemes foglalkozni, önmagát adja egy identitásfüggvény. Ami viszont érdekes, akkor az első lenne a VK egyenlő VK függvény XK, a második AK függvény XK. Azt szoktuk mondani, hogy a löket függvényében adjuk meg ezeket a jellemzőket. Ugye ez az ide-oda mozgásnak a löket hossza, az a két R távolság, ennek a neve S-sel szokták jelölni, ugye ez át hallatszik idegen nyelvből is, löket S egyenlő 2R, löket hossz. Tehát a löket függvényében szeretnénk megadni, így szoktuk fogalmazni. Na nézzük akkor, hogy néz neki a sebességnek a megadása. Hát egy. Hát előre bocsáthatom, hogy egy szép diagram következik, és a függvény, ami kiadódik, nem lesz egy értékű, szokatlan a matematikában két értékű függvény jelenik meg, de a dolog fizikai természetéből következik. Miért? Nézzük csak, lenne az első félfordulat, a sebességnek az iránya, adott egységvektort, ha erre vettem, akkor avval megegyezik a vetületi irány, pozitív. De mihez itt átfordult, egységvektor marad, de a sebesség nagysága negatívvá válik. Tehát ebből egy kétértékű függvény kívánkozik. Hát majd látjuk, hogy egy speciális esetben ez egy körrel jelentkezik, viszont általánosabb esetben így vagy úgy, kétfajta ellipszis jelenik meg, egy fölfelé nyújtott változat, hogyha a szögsebesség nagyobb, mint egy, hogy előre elmeséljem, ja, nem szúrom el az izgalmas részt, nem mondom. Jó, tehát akkor ad egy. A következőt gondoltam, hogy fölírnánk azt, hogy mennyi itten a... Itt van nekem ez a... Ide ráírom azért. Ez itt a VK. Ugye? A kulisszasebességnek a nagysága, ha tetszik, itt van. Akkor azt fölírhatnám, hogy mennyi a színusz fi. Azt fogom mondani, hogy a színusz fi az ugye szöggel szemben fekvő, ez lenne a VK per R szer omega, mert az a kerületi sebesség. Ez így jó. Na most megpróbálnám fölírni a koszinusz fit. A koszinusz fit azt is fel tudom írni, mert itt van ilyen már, hogy lenne a szög mellett fekvő x minusz, r minusz x per r. Van itt két felírásom. R-X per R. Jó. Hát mit csináljak vele? Mondjuk négyzetre emelem. Alakul a másodrendi görbe, hogyha meggondolják. R-szer omega, négyzet. R-X négyzet per R négyzet. Na most ezzel a színusz négyzet fivel, meg koszinusz négyzet fivel valaminek be kéne ugrani itt már mindenkinek, ha összeadnám őket, azonosan egy, igaz? Akkor teljesen jó, mert a másik két kifejezés, itt ez már fogja tartalmazni a vítát és az x-et. Hát összegük egy. Elmondhatom azt, hogy VK négyzet per R-szer omega a négyzeten plusz. Na mostan egy kis dolgot itt elkövetek, hogy miért, azt majd megmondják nekem. R négyzet, és azt mondom, hogy X minusz R a négyzeten egyenlő 1. Valamit megcseréltem, valami célszerűségi ok kell legyen itt a háttérbe, ami miatt ezt tettem, ugye? R-X volt, és X-R-t írtam. A négyzet miatt mindegy, hogy mit írok, ugye? Mert az egyenirányítja, már negatív lesz. Ellenben ránézésre egy dolog adódik, hogy ez akkor egy eltolt alakzat valahova. Nem az origó körül van, ahogy eleve nem az origó körül volt felrajzolva nekünk a forgatókörünk se, el van tolva errel. Hát kérném, a következőt nézném. A eset, omega kisebb, mint 1. B eset, omega egyenlő 1. C eset, omega nagyobb, mint 1. Ezt kéne megnézni, hogy alakul. Hát alakul, ugye, ha... Omega 1 lenne, tessék csak nézni, középiskolára emlékezünk, itt is lenne R négyzet. Olyan négyzetes kifejezés, olyan volt, hogyha AX négyzet plusz BY négyzet egyenlő valamiben az A és a B azonos együttható, akkor az kör. Hát most is az történik, hogy a 1 per R négyzet együttható miatt akkor körrel jelentkezik. Tehát ezt fogom elsőnek felrajzolni itt, így. Itt lenne az R, itt lenne a 2R távolság, itt volt az X. Akkor erre az esetre azt mondhatom, hogy ez a VK sebesség egy körrel jelentkezik. Felső ág, ugye omega egyenlő 1-re érvényes. Alsó ág visszafelé, ezt megbeszéltük az előbb egy kis magyarázattal. Hát két értékű függvényem van, de szerencsére tudom, hogy ez a odaútra, ez a visszaútra érvényes. Na, itt volt a VK. Mostan természetszerűen, hogyha a szaksebesség első esetben kisebb, kapok egy ilyen jellegű ellipszist ide. Az irányítás az marad. És hogyha pedig nagyobb, akkor meg a hosszirányba így, hát egy ennyivel vettem nagyobbra, kb. Oda igyekszem meghúzni, ott fogom a, megadom az irányítást neki, omega nagyobb, mint egyeset. Hát most egy-egy reprezentáns van, nyilván befedhetném az egész síkot ellipszisek seregével. Na most, hogyha ez így megvan, akkor mindjárt készüljünk elő azt, hogy mi lesz itt a gyorsulással. Mert ide felrajzolnám szépen a AK-t, gyorsulást. Akkor viszont, hát persze a korlátokat azt bejelölhetem. AK alakulására mit tudok mondani? Itt volt nekem ez. Azt mondja, hogy R-szer omega négyzetszer koszinusz omega t. Omega t egyenlő fi. R-szer omega négyzetszer koszinusz fi. Na de hát a koszinusz fi az nekem megvolt itten R minusz x per R-rel. AK, mint az xk üdvénye. R-szer omega négyzetszer R minusz xk per R. Így. Mit látok? X-ben lineáris. XK-ban lineáris. Hát ez megnyugtató, ugye? Könnyű lesz megrajzolni. Egyeneshez mi kell? Elég, ha tudom két pontját, mi? És akkor már meghúzhatom. Nézzük meg, hogy xk egyenlő r-re mit ad. Xk egyenlő r, az pont a felező pont. Hát nulla. Xk egyenlő nullára mit ad? R per r az egy, r-szer omega négyzet. Itt van két pont, már megvan. Itt meg is húzhatom nyugodtan. Meddig fogok lejutni? Minusz r-szer omega négyzetig. És most már csak a kérdés az, hogy ez orientációját tekintve mi a helyzet. Ez bizony oda-vissza érvényes, akár oda, akár vissza. Itt vannak a gyorsulás metszékek az x függvényében, természetszerűen r és 2r mozgástörvénnyel. Hát ez az, ami a harmonikus lengő mozgásnak a kitérés függvényében egyébként akkor is jellemzője, ha nem innen vezetjük le, hanem a múltkori, ugye dinamikai, ha tetszik, kinetikai meggondolással megoldottuk azt a függvényegyenletet. Ott is, ha mostan nézzük volna az y kitérés függvényében a jellemzőket, akkor ugyanezek megrajzolhatók. Tehát ezek ilyen értelemben általánosan érvényesek a harmonikus lengőmozgásra. Hát kérném szépen, azt hiszem, hogy eddig oké, akkor áttérnék a forgattyús hajtóműre. Azt mondtam, hogy egy kicsit hát torzulnak a jellemzők, attól függően, hogy milyen konkrét geometriával alakítjuk ki, és látni fogjuk szinte ordít majd, hogy határesetben bizonyos geometriai jellemzők mellett visszakapjuk a szép szabályos jellemzőket. Így. Hát megint csak arról van szó, hogy a forgómozgást ide-oda alternáló mozgásra akarjuk alakítani. Van olyan gép, ahol ilyen nekünk kellhet? Hát persze ez is olyan volt, de most egyet mondok, hogy lenne egy kompresszor. Forgatnám villamos motorral, és a dugattyús kompresszor meg sűrített levegőt készítene, igaz? Megfordítom a kérdést, egy henger munkaterében megfelelő nyomásfolyamatot biztosítok, akkor az meg motorként, dugattyús motorként működhet. Akkor ott az lesz, hogy az alternáló mozgást fogom forgómozgásra alakítani. A nagy kérdés az, hogy hajlandó-e tovább lendülni. azon majd segítünk egy fél óra múlva, hadd lendüljön tovább. De mostan, tehát nézzük a kinematikát először. Itt van a mechanizmus, forgattyús mechanizmus, ugye, ha kicsit másképp mondom. Ennek is kell legyen, hát forgattyú sugara, ennyit vettem. Ugyanaz a forgattyú elrendezés, amit ott magyaráztam, az a kulisszakő nem kell rá persze, hanem majd látjuk, hogy a hajtórúdnak a furatába, ha tetszik, csapágyába illeszkedik a forgattyú csap közvetlenül. Itt van szépen, mondjuk így. Tehát így, így jó. Itt lesz a forgattyúkör. Na most fölveszem a forgattyúcsap helyzetét. Tehát célszerűen most ide veszem, mert errefelé szeretnék építkezni. Ezt meghosszabbítom itten. Így. Látjuk, hogy a továbbfordulásnál van neki még körülbelül fél útja, hogy a szélső helyzetet elérje. Na mindegy, itt fölveszek egy pontot. Ez fontos szerepet kap, ez tulajdonképpen az ide-oda mozgást végző pont, amit azután a hajtórút fog biztosítani. Összekötöm tudnélik őket. Összekötöm őket, és fusson körbe egy. Jellegzetesen rajzoltam, egy kicsit vastagodó véget adtam ennek. Valaki érzékeli, hogy miért előbb-utóbb le fog esni a tantusz, lehet, hogy nem ebbe a tárgyba. Az a helyzet, hogy szilárdságtani szempontból ott van egy nagyobb hajlítónyomaték a centrifugális erő miatt. Már van statika, tanulják a statikát. Tanultak nem egyenletesen megosztó terhelést is, mi? Háromszög alakú megosztó terhelést. A centrifugális erőből egy adott helyzetben ilyen alakú a terhelés. Itt lesz a nagyobb hajlítónyomaték, ott kell egy kicsit nagyobb keresztmetszetet adni neki, de majd ez beáll. Szóval körülbelül ilyesmi a dolog. És most bennünket az érdekel csak, hogy hát ennek persze van egy tengelyvonala, ennek lesz egy hossza itten. Ez egy lényeges jellemző számunkra, egy eltávolság. És hát van itt persze a forgattyús tengely, aminek látnánk ugyanígy a, hát ahogy fönt is próbáltam vázolni, itt lenne a forgattyú csap, itt látszana, de hát a csap most itten így helyezkedik el. Hát most az a kérdés, hogy mitől marad ez a pont, mert itt megfognám, ugye, mint mechanizmus csukló, ide is húzhatom, egy körön mozoghatna. Ezt egyenesbe vezetjük ezt a végét, és hát ha úgy rajzolom meg, ami a leggyakoribb alkalmazás, hogy ide egy dugattyút veszünk, egy kicsit nagyobb átmérővel veszem, így. Így, hát ez egy hozzá kapcsolt szerkezet, dugattyú, és akkor hát ennek mozdulnia kell, itt egy egyenesbe vezető felület lehet, hát ez lehetne egy henger, amiben a dugattyú mozog, és mennyit fog még előre menni a dugattyú, ennyit még előre megy a jelenlegi helyzethez, itt lehetne adni neki egy kompresszióteret, ha itt lezárnám, akkor ez működőképesnek látszik. Másik irányba mennyit kell menni? Ennyit, és még a fél löketet, így. Tehát tulajdonképpen, ha idáig meghúznám itt a végét, ez egészen jó lenne, itt lenne a henger. Ez fix. Kérdés, hogy milyen a elvezetett pontnak a mozgástörvénye, mikor ez itten egyenletes körmozgással megy. Hát kérném szépen, ezt a dolgot megrajzolom itt, és a következőt látjuk. Itt lenne az R-távolság, két R-távolság, és hogyha itt azt gondolnám, hogy most éppen omega egyenlő egy szögsebességgel mentem, tehát legyen egy egy körnek megfelelő a... Nagyon vékonyan rajzolom ide. Ez lenne érvényes, hogyha kulisszás hajtómű lenne ez. Ez lenne érvényes. Itt is megyek, hát körülbelül így. Nagyon halványan rajzoltam meg. Azt mondtam, hogy torzulni fog egy kicsit az a szép kör. Hát valóban torzulni fog. Ez az R egy lambda jellegű jelölés lép be. Egy a forgattyús hajtómű geometriára jellemző arányszám, ugye? Milyen a forgattyúkör sugara, hogy viszonylik a hajtórúthoz? Ha a hajtórúthoz nagyon nagy lenne, elvileg, ha tartana végtelenhez, visszakapnánk a kulisszás hajtóműnek a mozgás törvényét. Mi történik itt? Sebességgel. Most tessék figyelni egy picit, hogy néz ki a V. Itten a D-vel jelölöm, ez a dugattyú sebesség. Itt lenne tulajdonképpen elvileg a középpontja akkor, hogyha egy normál kulisszás hajtómű lenne. A helyzet az, hogy a maximum pont előbbre tolódik. Előbbre tolódik pont ettől a lambdától függően, sőt a maximális érték is nagyobb lesz mind pozitív értelemben, mind abszolút értékben. Itt lesz a V maximum. Ez nagyobb lesz, mint az R-szer omega. Na most közben úgy torzul a dolog, hogy itt jön, eléri a maximumot, és aztán innen lejön. Itt függőleges érintő persze, ugyanúgy, mint az előzőnél. Itt van tehát a kicsit eltorzult diagram. Egy deltával előbbre jön, és hogyha itt ez volt az R-szer omega eredetileg, akkor most itt van egy ennél nagyobb. R-szer omegászor 1 plusz R négyzet per 2 L négyzet, amit itt most nem fogok levezetni, R-szer omegászor 1 plusz lambda négyzet per 2, ez a maximum. Ez belátható, hogy nagyobbnak kell lenni egy adott helyzetbe, amikor éppen merőlegesen áll a forgatjuk arra a hajtórúd, ez a helyzet. Tehát itt van. Egy kicsit torzul. Na most a gyorsulást mutatom még. Az AD, a dugattyú gyorsulás, az is egy érdekes képet mutat, és az figyelemre méltó. Itt van R és 2R. X függvényébe. Hát kérném szépen, az, hogy a gyorsulásnak ott kell eltűnni, ahol a sebességnek szélső értéke van, az nyilvánvalóan rendben van. Tehát ezen a deltával előre tolódott ponton. De el fog térni ettől az eddigi lineáristól, amit gondoltunk, ez lenne a R-szer omega négyzet. Ettől el fog térni, és pedig a következő kép itt kisebb lesz, és a másik oldalon pedig nagyobb lesz az értéke. Pont ebből a meredekség változásból ki is következtethető, hiszen tulajdonképpen deriválással adódik. Ismét az igaz, hogy mindkét irányra ez a görbe lesz érvényes. Mennyi a maximum? Mínusz R-szer omega négyzetszer 1 plusz lambda. Ez a bizonyos lambda tehát fontos szereppel bír. Itt pedig lesz az értéke R-szer omega négyzetszer 1 mínusz lambda. Tehát így néz ki, a zéró átmenet is eltolódik, és hova még egyszer ismételve? Oda, ahol a sebességnek maximuma van, hiszen a derivált kapcsolatnak érvényben kell maradni. Hát kérném szépen, itt van a két hajtásrendszer, ez a mérnöki munkába pontos, talán ilyen formában eddig nem tárgyalt információ a tisztelt hallgatóim számára. Jó, szünet! Említettem az előző óra során, hogy ennek a forgattyús hajtóműves mechanizmusnak az üzeme során esetleg probléma merül föl avval kapcsolatban, hogy hát nem tud túllendülni a holdpontokon. Hát ezt említettem azt is, hogy megoldjuk. Megoldjuk, lendítőkereket fogunk erősíteni a tengelyre. Ez a lendítőkerék egy kinetikus energia tároló egység, igazából ez a fizikai szerepe. Amikor többletnyomaték van a közepeshez képest, akkor eltárol munkát, kinetikus energia formájába, és amikor a aktuális hajtónyomaték kisebb, mint az átlagos érték, akkor viszont rásegít, és hát a hajtásnak az energiaigényét részben innen lehet fedezni. Ez eredménye az, hogy a forgásnak az egyenletessége az növelhető, sőt, lendítőkerék méret megfelelő megválasztásával tetszőleges sávon belül lehet tartani a szögsebesség ingadozását. Hát ez lenne tulajdonképpen a lendítőkerék méretezési feladata. Na nézzük akkor. Először avval foglalkozunk, hogy van a hajtónyomaték és van a terhelő nyomaték. Milyen viszonyban vannak ezek? Hát lendítőkerék a cím. Lendítőkerék. Hát kérem szépen, a tengelyen az fog kapni hajtónyomatékot, pontosan az előbb vázolt dugattyús hajtásrendszerből, gázerőt tudunk a dugattyúra kifejteni, jó, hogy tömegerők is működnek, egy eredő erő, lesz hajtónyomaték, ami a tengelyen megjelenik. Hajtónyomaték és terhelőnyomaték. Föltételezzük, hogy ez periódikus, mint ahogy a motornál valóban így is van, ugye kétütemű vagy négyütemű motor esetén. Periódikus, és a forgattyú tengely szögelfordulása függvényébe fogjuk föltenni. Forgattyús tengely. Fi. Szögelfordulása függvényében fogjuk fölrajzolni. Na, hát mondjuk egy MH fi függvénye. Mondjuk egy nagy fi periódussal. Most a periódus persze szögben mérendő. Így. Hát lehet a dolog, mondjuk azt mondanám, hogy itt van nekem ez az M hajtó, és itt lenne a fi szögelfordulás. Akkor most azt is valahol feltételezhetjük egyelőre, és később explicite is, hogy van egy közepes érték, és a hajtónyomaték e körül ingadozik. Hát ez valóban így van, de valami ilyesmit látnánk, hogy itt lenne az MH fi függvény. Na most, ha én ezt a dugattyús motort, mondjuk egy benzinmotor, vagy dízelmotor, ahogy akarjuk, ezt én arra használnám, hogy egy generátort hajtok, amelyiknek a nyomaték igénye adott szögsebességen konstans, akkor azt lehet mondani, hogy ide berajzolhatnám a terhelést, amelyiknek a értéke itt állandó lenne. Tehát hajtónyomaték, ide azt írom, hogy terhelőnyomaték. A terhelő nyomaték az legyen MT egyenlő állandó. Itt van, ez itt az MT. Független a szögelfordulástól. Na most valahol meg tudom állapítani a fi periódust. Itt van egy nagy fi, nullától kezdődött, itt van két fi, és itt tovább szépen mehetnék. Hát most a szituáció látszik, hogy a működési szögtartomány egyes szakaszaiban többletnyomaték van jelen a terheléshez képest. Mit jelent? Van egy pozitív terület itt. És itt vele a mellette lévő pedig negatív, megint pozitív terület, és itt tovább mínusz. Pozitív. Na most kérdés, hogy mit jelent a nyomaték szögelfordulás diagramban a terület. Ez a terület a mechanikai munkával arányos. Az M fi diagram alatti terület magyarán itt folytatom. A nyomaték munkájával arányos. Úgy is mondhatom, a nyomaték által végzett munkával. Tudnék, ha az ember azt nézné egy pillanatra, hogy van egy F erő, itt van egy körmozgás nekem. Így. Itt lenne egy F erő, mondjuk, itt van. És egy kis elmozdulás következne be itt, egy D-fi szögelfordulás, akkor itt lenne egy kis ívelem, amit én nézhetnék, hogy mennyi. Itt van egy DS ívelem. Akkor mondhatnám, hogy a munkanövekmény az D-vevé egyenlő F-szer DS. Igaz? A munka egyenlő erőszer elmozdulás, ezt így azért csak betanulták, azért vigyázni kell, hogy erő irányú elmozdulásról van szó, de most olyan pici az a D-fi differenciálisan kicsi, hogy a DS ívelem az erő irányúnak vehető, igaz? Elemi érték. Az elemi munkát kaptam. Elemi munka megvan, akkor most már csak azt veszem figyelembe, hogy hogy lesz ebből nyomatékkal kapcsolatos valami, hiszen ennek itt volt egy R-sugara, és akkor azt mondhatom viszont, hogy a DS az nem más, mint R-szer D-fi. Azt kapom, hogy F-szer R-szer D-fi. Na, most fölismerjük a nagy dolgot, úgyhogy ez egy nyomaték. Azt kapom, hogy a D-vevé egyenlő M-T-fi. Egy elemi szögelforduláshoz tartozóan ott működő M-nyomaték munkáját ez a M-szer D-fi elemi szorzat szolgáltatja. Na most, hogy lesz ebből egy adott véges szögtartományra? Vevé valami fi 1, fi 2 szögtartomány befutásakor végzett munka, össze kéne adni ezeket. Na, de tanultuk, hogy az összegzés az tulajdonképpen az egy integrálba megy át, hogyha finomítást végezzük. Integrál fi 1-től fi 2-ig m fi d fi. És most annyi plusz lett, hogy megengedtük, hogy a nyomaték nyugodtan változhat a szög függvényébe. Ezt kell kiszámolni. Tehát az, hogy mennyi munkát végez, az most így rendben van. Most akkor azt lehet megfigyelni, visszatérve ehhez az ábrához, itt jelentkezik egy vevé plusszal jelölhető terület. Ennek van hagyományos neve, ez túlmunka, vagy régi ez kifejezéssel munkatúlmány. Ezt szoktuk használni azért, és egy kicsit a stílust élénkíti is. Tehát vevé plusz, munkatúlmány. Többletmunka. Mihez képes lett ez számolva? Hát ugye kicsit itt elhallgattam azt a dolgot, hogy elvileg nekem kéne nézni azt a munkát, ami a piros görbe alatt van egy periódus alatt, igaz? És abból le kéne vennem ezt a téglaterületet, amit felhasznált az általunk hajtott generátor, és maradnak ezek az értékek. A teljes periódusra kiegyenlítik egymást, de itt adott, hát nem pont a fele, amekkora, ahol túl van, ott jelentkezik egy többletmunka. Meghatározható akár integrálással, vagy területméréssel. Na kérném szépen, a következőre figyeljünk. Följebb tolom ezt a táblát. A kérdés most abban állhatna, hogy mi történik a szögsebességével a tengelyemnek. Még mindig a fi függvényében vagyok, ugye föltenném. Hát az, hogy nem lesz állandó, az szinte kívánkozik itt abból a meggondolásból már adódóan, hogy hát változik a gyorsító nyomaték. Először gyorsító nyomaték van, többlet van, mint amit leveszek róla. Azt kell mondanom, hogy eddig a pontig biztos, hogy növekedni fog. Aztán utána meg kevesebb van, mint amennyit leveszek róla. Ez a különbség, ez energiát fog elvonni, csökken a kinetikus energia. Tehát összhangban az elmondottakkal az omega szögsebességnél van egy omega maximális érték, és egy omega minimális érték, egy sávot kaptunk. Tessék csak figyelni egy picit. Itt többlet energia megy be a rendszerbe a közepeshöz képest. Mi történik ez alatt az idő alatt? Gyorsulnia kell a tengelynek. Eléri azt a pontot, ahol már zérussá vált, egyre kevesebb lett a bevitt energia, egyre kevésbé gyorsul. Egy vízszintes érintővel, és utána a periódus másik részében pedig csökkennie kell a szögsebességnek. Így. Tehát ez a dolog most már utána periódikusan ismétlődik, két fi, és így tovább. Tehát látjuk azt, hogy megint levetíthetem ide, így gyorsul idáig, innen pedig lassul, gyorsul, és így tovább. Hát szépen ezzel a szögsebesség ingadozással számolni kell. Na most akkor jellemezzük a dolgokat egy picit. Van itt egy közepes szögsebesség, és ezt számtani átlagként szoktuk fölvenni, de be is húzom ezt a szintet. Lesz egy omega közepes. Omega közepes. Omega max plusz omega min per 2. Így. Azután a forgás egyenlőtlenségét is jellemezzük egy bizonyos számmal. A forgás egyenlőtlensége a kis deltával jelölt egyenlőtlenségi fok értelmezésével fogjuk jellemezni. Egyenlőtlenségi fok megadásával jellemezzük meg kéne mondani, mi ez a delta. Hát egy hányados lesz. Omega max mínusz omega min. Hát ez egy szögsebesség változás, egy sávszélesség, ha tetszik. Ezt pedig normáljuk, fajlagosítjuk az omega közepes értékkel. Tehát ez egy definíciós egyenlőség, itt van. Jó, hát most a feladat akkor úgy merülne föl, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ezt az egyenlőtlenségi fokot adott érték alatt tartani képesek legyünk. Hát itt egy kicsit lejjebb hozom a dolgot. És ha megengedik, itt folytatom, van a munkatétel. Az a következőt mondja. Valamely forgó rendszerre ható eredő nyomaték két különböző állapot között végzett munkája egy egyenlő a végállapotbeli kinetikus energia és a kezdő állapotbeli kinetikus energia különbségével. Forgási kinetikus energia különbségével. Na most, ha kicsit másképp olvassuk ki ugyanezt a tartalmat, akkor úgy is fogalmazhatom, hogy ez a munka, amit az eredőnyomaték bevezet a rendszerbe, ha pozitív volt, mire szolgál? A kinetikus energia növelésére. Ha netán fordítva lenne, akkor a munka, amit elvontam a forgórendszerből, az a kinetikus energia rovására lesz elvonva. Azt mondja ez a tétel. Na most egy picit emlékezzünk arra, hogy mi is a kinetikus energia, és akkor aztán tudunk tovább menni. Kinetikus energia előkerült már a működési ciklusnál, de ott haladó mozgásra. Kinetikus energia, ugye haladó mozgásnál hogy nézett ki? Haladó mozg, VK, egy félszer, M-szer V négyzet. Forgó mozgásra, VK, a szerkezet az kísértetiesen állandó, hasonló elemben a tartalom egy picit módosul, tehát a tömegnek megfelel tehetetlenségi nyomaték, a sebességnek szögsebesség. Ugye itt volt tömeg, na nem írom ide, tömeg, de odaírtam, na jó, mindegy. Sebesség, tehetetlenségi nyomaték, ezzel egy kicsit lesz majd gond, és szögseb. Szögseb, jó? Hát ezzel megvan tulajdonképpen a dolog, és most alkalmazhatnánk akkor ezt a tételt. Alkalmazzuk a munkatételt. Erre a bizonyos intervallumra, ahol a munkatúlmány jelentkezett. Még hozzá azt mondom, hogy a VV plusz munkatúlmány figyelembevételével. Így munkatételt. Lehet mondani, hogy az a VV plusz tudnélik, az egy eredő nyomaték munkája. VV plusz ugyanis, így, az MH phi minusz MT eredő nyomaték munkája. Hát ez nem fért ide egészen jól, de azért fogják látni, mi akar lenni. Eredő nyomaték munkája. Hogy néz ki akkor a dolog? VV plusz, mint eredő munka, egyenlő kéne legyen egy félszer. Azt mondom, hogy végállapot. Végállapotban a kinetikus energiához az omega maximum fog majd nekem információt adni. Tetászor, amennyi a tehetetlenségi nyomaték, omega maximum négyzet mínusz egy félszer tetászor omega min a négyzeten. Tehát már is mennyiségileg megragadtuk a munkatúlmánnyal megadott értéket kinetikus energia változásként. Egy félszer tetászor omega max négyzet mínusz omega min négyzet. Na hát, itt jöhet egy kis nevezetes szorzat, és akkor valami egyszerű dologra jutunk. Tovább egyenlő, egy félszer. Tetászor. Omega max plusz omega min, szer omega max, mínusz omega min. Hát volt-e ennek valami teteje? Úgy tűnik, hogy igen, mert ha az ember azt nézni, hogy omega max plusz omega min per 2, akkor megtaláltuk ezt a közepes jellemzőt, ami nekünk az egész vizsgálat szempontjából egy fontos érték, e körül lett megszabva a megengedhető sáv. Na mostan akkor a következőt lehet mondani, hogy ez a VV plusz akkor így írható lenne, hogy ettem venném azt, hogy tetászor omega max plusz omega min per 2. És akkor itt azt csinálnám, hogy ide leírnám, hogy omega max mínusz omega min. És akkor most ott tartok, ahol eddig, ide valamit, ha beírok a nevezőbe, omega köz, akkor ide is írok egy omega közt. Akkor a dolog rendben van, ugye? Tulajdonképpen egy bővítés történt itten. Omega köz per omega köz egyenlő egy figyelembevételével. Na, mit látunk akkor? Ez pont omega k, értve köz. Ez micsoda? Pontosan delta. Azt kaptam tehát, hogy VV plusz egyenlő tetászor deltászor omega közepes a négyzeten. Ez már egy elviselhető méretű képlet. És akkor azt nézném, hogy ha én előírom deltát, mint egyenlőtlenség megtűrt vagy kívánt értékét, és omega köz megismert az, hogy milyen közepes szögsebességen dolgozik az egész rendszerem, VV plusz is adott megmérhető, kiszámítható teta. Hogy fog kinézni? VV plusz, itt a lendítőkerék már, amit föl kell tennünk, annak a tetája. Hát kérném szépen, itt van. Ez alapjául szolgál a lendítőkerék méretezésének. Hát milyen esetek lehetnek? Egyes eset az, hogy a gép már, mondjuk azt mondjuk, hogy a gép forgó alkatrészeinek meglévő tehetetlenségi nyomatéka legyen teta g-vel jelölve. Ez biztos, hogy pozitív, mert valamiből ki lett alakítva egy acéltengely rajta, nem tudom micsoda, forognak. Tehát mindjárt visszatérek persze a tehetetlenségi nyomaték jelentésére. Egyelőre így tudjuk, hogy van, és ez pozitív. Ha a teta g nagyobb egyenlő, mint a kijött teta, amit itt kiszámoltam, akkor nem kell lendítőkerék. Kettes. Ha viszont teta g kisebb, mint a kijött teta, akkor kell lendítőkerék, és pedig megadom, hogy mekkora tehetetlenségi nyomatékú. Teta l pontosan, ugye, úgy lenne, hogy teta mínusz teta g nagyságú legyen. Így. Tehetetlenségi nyomatékkal. Na de hát mi is az a tehetetlenségi nyomaték, most már itt picit emlékezzünk rá. Hát ugye egy kis fokozatossággal embernek lenne egy tömegpontja. R sugarú körön mozogna. Tehetetlenségi nyomaték az R négyzetszer M. Tömeg nagyságát meg kell szorozni a forgás tengelytől vett távolság a sugár négyzetével. Mi lesz ennek megfelelően a tehetetlenségi nyomaték mértékegysége? Méter négyzet kilogram, vagy kilogram méter négyzet. Ezen felírás szerint. Na most mi lenne a helyzet, mint egy A eset? Mi lenne a helyzet, hogyha nekem lenne több tömegpontom, akár eltérőek? M1, M2, M3, M4, és mondjuk itt lenne egy M5. És van neki egy közös forgáspontja, és ezek össze vannak persze kötve, tehát nem függetlenül mozognak, egy közös tengelyhez kötve, így van, és hát ez itt is forgott, omega, ez is forog közös szögsebességgel, akkor ennek a tetája nem lesz más, mint szumma, i egyenlő 1-től 5-ig, ha n lenne, akkor n-ig, ri négyzetszer mi, így. Tehát minden egyes tömegpontot meg kell szorozni a karjának a négyzetével. Ugye itt volt R2, ennek volt R1, ennek R3, R4 és R5. Na most jön az a kérdés, mi van, ha van nekem egy megoszló tömegű testem, a forgás tengelye van, akkor mit kell csinálni? Végtelen sok anyagi pont, akkor célszerűen felbontom nagyon pici résztömegekre, és akkor minden egyes tömegpontot megszorzok a karjának a négyzetével, forgástengelytől vett távolság négyzetével, és akkor így dolgoznék. Itt lenne egy akármilyen alakú test, amely valamilyen tengely körül megtámasztottam itt csapádgyal, és forgómozgást végez. Akkor azt csinálnám, hogy felbontom ilyen kicsi elemekre, és nem fogom végigrajzolni ilyen pikelyes akárminek, hanem ezt folytatva képzelem. Minden esetre itt lenne egy DM tömegelem. Ennek a DM-nek a távolsága itten lenne merőleges távolság, bocsánat, így R. Akkor azt mondanám, hogy ennek a kis elemnek van egy D-teta, differenciálisan kicsi tehetetlenségi nyomadéka, R négyzet DM nagyságú. És utána összegezni fogom ezeket, az egy integrál. A teta a teljes testre, integrál kiterjesztve az egész tömegre, minden egyes DM tömeg elemet meg kell szorozni a forgástengelytől vett távolságának négyzetével, és összegezni. Folytonos összegzés az integrálás. Hát ez a ugye definitív összefüggés, ez rendben van. Most hogy néz ki konkrétan, hogy mi valamit tudjunk csinálni? Lendítőkereket például. Teli henger. Ha én veszek egy teli hengert, itt van neki a forgástengelye. Ennek a tömege M. és itt van neki R sugara, akkor az könnyen levezethető, hogy a teta ilyen teli hengerre az nem más, mint egy félszer M-szer R négyzet. Kérem szépen, teli hengerre ki tudjuk számítani ezt. Megvan a tömege, megmérem, sugara akkora, ez a tetája. Ezzel könnyen kiadódik, most nem fogunk ezzel foglalkozni, hogy hogyan. Viszont most már tudnánk lengkereket csinálni. Hogy néz ki a lendítőkerék? Rá kell szerelni a motornak a tengelyére. Ide megrajzolom metszetbe először, itt lenne a motor tengely vége mondjuk. Itt el is törtem. Ide rá kellene erősítenünk egy lendítőkereket, az más színnel veszem. Körülbelül ilyesmi lehetne. Körülbelül így. Hát kérem szépen, az a helyzet, hogy ezt elmetszem, akkor látjuk, hogy egy gyűrű lenne igazából, amely gyűrűt valahogy ráerésítettünk itt egy peremmel a forgattyús tengelyre. Azért csináltuk így, hogy valamennyi tömeget minél távolabb helyezzünk a forgástengelytől, mert látjuk, hogy a sugárnak a négyzetével tűnik arányosnak a tehetetlenségi nyomaték kialakítása szempontjából való hatékonysága egy tömegelem helyzetének. Na most hát ez itt metszetben látszik. Igazából így nézne ez ki, hogy itt lenne nekünk egy lendítőkerekünk, akkor körülbelül ezt látnánk. Így? Hát lenne neki egy milyen vastagsága, ilyen. Meghúzhatnám. Körülbelül így. Csak a belső végén látnánk ezt az élet, ezt a sarkot. Itt húzódna valahogy itt belül. Aztán lenne itt egy a furatnak megfelelő valami, itt látnánk duplán. És akkor itt látnánk tulajdonképpen egy csavarkört még itten rajta, amelyikkel föl lehetne erősíteni. Hát most, hogy mennyire sikerült, na jó, elmegy végül is. Egy kicsit kéne javítanom rajta, őszintén szólva. És akkor viszont a tengelyt is egy kicsit. Na, körülbelül így néznek ki ez a lendítőkerék. Érezzük? Jó súlyos, mi? Megfogom. Rátolom erre a végre, itt van egy kis csap a végén ott. Ezen a felületen illeszkedik. Utána beteszem a 8 csavart, és meghúztam. Rajta van egy tehetetlenségi nyomaték. Mennyi a tehetetlenségi nyomaték? Ez lenne a teta L, lendítőkerék. Teta L. Hogy tudom ezt megkapni? Milyen alakú ez? Ilyen alakú. Nézzük csak. Ilyen alakú test. Ki van alakítva? Ki tudnám számítani a tetáját? Én azt mondom, hogy ki tudom. És nem is bonyolult. Mindannyian ki tudnák, hogyha egy picit figyelnek. Veszek egy olyan befoglaló idomot, amelyből ki tudnám ezt alakítani. Veszek egy ilyen teli hengert. Ki tudom számítani a tehetetlenségi nyomatékát? Teta nulla. Egy félszer M-szer R négyzet. Hát ezt ki tudom számítani. Na most az integrál, az additív viszont, ebből ha én kivonnám azokat a részeket, amik nincsenek benne igazából, és akkor az ennyi lenne, ugye, ez volt itt egy nagy B1, vagy legyen itt igen, nagy B2, és itt pedig egy nagy B3, akkor azt mondanám, hogy ez nagy B1 méret volt, ez csak nagy B2, ezt kivonom belőle, ennek a tehetetlenségi nyomatékát egy kicsit, ugye nem jól látom itten az arányokat, egy kicsit följebb kellene húznom a tengelyt is, úgy látom. Igen, így. B2, és akkor még le kéne vonnom mennyit még ebből, tehát itt mínusz van, mínusz egy másik teli henger, azt a picit, ami ottan a tengelyvég befogadására. Így. Ennek lenne itten egy teta 2-es, teta 3-as, és akkor azt mondanám, hogy a teta lendítő kerék közel egyenlő, mit hanyagoltam el? A csavarkör furatait elhanyagoltam most, de azért nem írtam be oda valamit, mert a csavarok úgyis belejönnek, és azok ott pótolják az onnan elvitt anyagot. Sőt, egy picivel még többet is behoznak a csavarfejekkel, igaz? Tehát ez a teta lendítő közel egyenlő teta 0, mínusz teta 2, mínusz teta 3. Ezzel méretezhetjük a lendítő kerekünket. Persze a sugárirányú hát méretek, azok természetszerűen itten kellenek hozzá. És ugye a teli hengerre vonatkozó képletet kell csak háromszor alkalmaznunk, ott van a nagyszerű dolog benne, és egyszerű, ugye? Befoglaló, és ami nincs ott, azt meg levontam a befoglalónak a tehetetlenségi nyomatékából. Dolog hátterébe az áll, hogy az integrál additív, ugye? Már tanulták talán matematikából, később fogják tanulni, hogy egy adott tartományra vett integrál, az előáll a résztartományokra vett integrálok összegéből. Hát ez az integrál a teljes területre, ha most ez a bonyolult alak, akkor úgy is dolgozhatom, hogy veszem erre a nagyobbra, és kivonom belőle azt, ami nem kell. Úgyhogy ez a dolog teljesen korrekt, és rendben van. Na, hát ezzel a gépek mechanikai folyamatai című fejezetet ki is merítettük. És van még egy pár perc, azzal belekezdünk a gépek és járművek áramlástani folyamatainak tárgyalásába, legalábbis odáig, hogy a folyadék nyomásnak a kérdését meg tudjuk tárgyalni, és innen tudunk indítani egy startfejessel következő órán. Jó. Na, akkor hogy néz ez ki? Ahogyja. Na, nézzük tehát, akkor itt elég lesz talán. Tehát képek áramlástani folyamatai. Kérem szépen, itt is az a helyzet, hogy először egy egyszerűsített közegmodellel dolgozunk, ideális folyadékkal próbálunk majd eredményeket itten megfogalmazni, és utána majd a valóságos folyadéknak az eltérését figyelembe vesszük. Miről van szó? Ideális folyadék az mondjuk úgy most gyakorlati szempontból veszteségmentes áramlást valósít meg, és bennünket meg később majd annyiban kell még itten hát a dolog pontosabb leírása irányába ösztökélni, hogy vegyük figyelembe a veszteségeket. Közelítő vizsgálat, első lépés. Hát ez ideális folyadékkal. Tekintetbevételével. Hát van néhány tulajdonság. 1, 2, 3, 4, amit itt csak megemlítek, hogy mi ez a tulajdonság. Hát az első homogén kontinuum. Ezt a kontinuumot, azt két U-val kell írni. homogén kontinuum, bármelyik részét nézem annak a folyadéktérnek, ugyanolyan tulajdonságú anyag van benne, ez lenne a homogén kontinuumra vonatkozó megállapításunk, vagy feltételezésünk. Az, hogy kontinuum, azt is jelenti, hogy nem foglalkozunk természetszerűen a molekuláris, atomos felépítésével ennek a folyadéknak. Ez mint egy ilyen a teret vizsgált férjét kitöltő közegként folytonosan megoszló tömegként kerül figyelembevételre. A második az, hogy belső surlódás nincs. Hát kérném szépen, kinyitjuk a vízcsapot, akkor tényleg úgy tűnik, hogy nagyon könnyen folyik, de ha mézes üveget nyitjuk ki, és abból át akarunk önteni, érezzük, hogy van valami viszkózus ellenállás, belső surlódás valóságos folyadékba. Ugyanígy a kenőolajban, meg másfajta munkaközegekben, amivel majd számolnunk kell. Egyelőre nincsen. Hármas, csak nyomó erő vihető át vele. Tehát a húzófeszültségnek a lehetőségét kizárjuk ezzel a tulajdonsággal. Négyes kohéziós erők nem lépnek föl. Hát ha ez így megvan, akkor itt felsoroltuk a dolgot. Ami nekünk kell még itt, az most akkor a folyadék nyomásnak a fogalma. Tehát a folyadék nyomás. Felületegységre ható fajlagos erő. Így, hát kérem szépen azt csinálhatnám, hogy a folyadék térben fölveszek egy kis felületet, jelölje delta A. És akkor megállapítom, hogy ezen valamekkora erő működik. Egy adott P pontba veszem ezt föl, mondjuk. Annak lehetne helyvektora, most nem erőszakolom ezt. Itt van egy F erő, ami itt működik. Akkor lehetne azt mondani, hogy a P nyomásnak a közelítő értéke a P pontban, ez egy nagy P, lehet, hogy úgy jobb lett volna venni, most már ott van, nem baj. P index, nagy P csillag, akkor mitől függ ez? Ez függeni fog attól, hogy mekkora erő működik, és hol vettem föl a P pontot a delta A felülettől, és a következő függőség szerint, ha itt lenne, adjak neki delta F-et, legyen kicsi. Delta F per delta A. Tehát egy ilyen hányados, különbségi hányados jellegű, a pontos nyomás pedig hogy lesz? A pontos nyomás, nem kell nagy fantázia, delta átart 0 határértékként adódik. Ez a határérték lesz, és pedig itt föl tudom írni, tehát a P pontban az lesz limes delta átart nullához, delta F per delta A. Azt is elmondhatnám, hogy ide egy DF per DA-t írok. És akkor a P pont beli nyomás meg van határozva. Tehát egy fajlagos érték. Ugye, ha a erő állandó lenne, akkor nem érdekes, hogy milyen kicsi a felület, de hogyha az erő változik, akkor a nyomás is pontról pontra más és más lesz, azért kell a P értéket itt indikálni. Ha megvan a nyomás, akkor a nyomás ismeretében fogunk tudni erőhatásokat számítani, és hát most a kérdés abban fog majd megfogalmazódni, következő óránk első kérdése, hogy a nyomás az hogyan terjed. Például, ha figyelembe veszem a folyadék tömegnek a súlyát, akkor a mélységgel már az akár az első előadáson is volt róla szó ebbe a fél évbe, ugye növekszik a nyomás, a külső folyadék súly ráterhel. Ha azonban ez a súly a meglévő külső erő szinthez képest kicsi, akkor esetleg el is lehet hanyagolni. Hát ez lesz majd a két modell, a súlytalan folyadék és a súlyos folyadék egyensúlyának kérdése. Ezzel kezdjük a következő előadást.